Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyjából három éve, hogy elindultunk innen Jutkával Budapestre, ilyen 21. június 5-én volt ez, és azóta egy új helyen vagyunk, új szolgálatban, de nagyon jó újra itt lenni közöttetek, és itthon lenni. No, hát a fő üzenet, amiről ma szeretnék beszélni, ez ennek az egyik része csak, hogy akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat. Ez a fő üzenetnek mondjuk az első fele. Illetve nem tudom, láttok ott még egy kis ábrát, nem tudom, hogy ezt mit gondoltok, miért raktam azt ki? Ezt csak magam miatt raktam ki, hogy elmondhassam nektek, hogy jó, olyan jó itthon lenni, és tényleg így mindig haza fogunk jönni hozzátok. Ez a 12 év, ez különleges volt az életünkben, és ez nem fog sose elmúlni. Úgyhogy köszönjük nektek, és jó volt itt együtt tölteni az időt, és újra együtt lenni. Szóval, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat. Ez a fő üzenetnek az első része. De mielőtt a végén fogunk majd ez elérni, egy picit szeretnék beszélni Pál apostol evangelizációs stratégiájáról. Ezt csak egy picit fölvillantani. Ezt szerintem mindenki tökéletesen tudja, mert már többször beszéltem itt az elmúlt 12 évben. De azért, hát ha vannak olyanok, akik már akkor nem voltak itt, és akkor nem tudják, hogy miről is van szó. Ugye az Pál levele az Efezusiakhoz a 3. rész 8.-10. versében van az leírva, tehát 3 pontból áll. Az első, hogy nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Hogy tulajdonképpen az ő stratégia nagyon egyszerű, azzal kezdi, hogy beszél Krisztusnak a mérhetetlen gazdagságáról. És ezt lelkesen elmondja, akivel csak találkozik. Ez a kedvenc példám az, aki megtért mondjuk ma, hazamegy és a szomszédnak már mondja az evangéliumot, mindent elmagyaráz neki, és jön vissza egy hét múlva a gyülibe, és mondja a pásztornak, hogy képzeld, pásztor, már el is mondtam a szomszédnak az evangéliumot, és mondja, hogy miket mondott, és a pásztor fogja a fejét, hogy hát te figyelj, ez nem így van, hát ez se így van, hogy nem csoda, ugye, hát még éppen csak megtért, és akkor azt mondja, semmi baj, azt mondja, hívja föl, azt mondja, szevasz Józsi, figyelj, mondtam neked a múlt héten, az nem így volt, hanem ez így van, meg így van, így van, és a Józsi, aki hallgatta ezt az egészet, annak nem az jött át, ugye, hogy most miket is mond, csak azt látja, hogy ez az ember, ez megváltozott. És hogy valami ilyesmiről beszélek, amikor azt mondom, hogy ez az elsődleges dolog, hogy tudsz-e beszélni Krisztus mérhetetlen gazdagságáról. És most kis túlzással, majdnem, hogy mindegy, hogy mit mondasz, csak hogy látszol rajtad azt, hogy te végtelenül szereted az Urat, és hogy valami változás történt az életedben. Ez az első. A második, hogy azt mondja, ezután, hogy világosát tegyen mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben mindenek teremtőjében. Na ez, itt Pál apostol azt akarja elmondani, hogy ő elmagyarázza az evangéliumot, és hogy miután már valaki észrevette, hogy hú, ezzel az emberrel valami történt, itt valami valódi dologról beszél, akkor utána már megnyílik a szíve arra, hogy elmondhassd az evangéliumot. Ugye vannak evangélisták, akik erre kaptak ajándékot, és annyiba különböznek tőlünk, hogy ők ugyanazt az evangéliumot mondják el, ugyanúgy, csak közben megtérnek az emberek, tehát ez lelki ajándék, de ezt bárki megteheti, hogy el tudjuk mondani az evangéliumot. Ezt meg tudjuk tanulni, rengeteg módszer van, és elmagyarázzuk, hogy is vannak ezek a dolgok. Ez a második. És a harmadik, az, ami ritkán szokott eszünkbe jutni, ez pedig így szól, hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. A harmadik dolog az egy ilyen háttér történet, hogy te beszélsz nagy lelkesen az evangéliumról, elmagyarázod az egészet, hogy na hát ez hogy is van pontosan, és ott van mögötted a gyülekezet, az egyház, amelyik olyan csodálatos, akkora nagy egységben működik, hogy az ember látja, hogy fú, tényleg, hát ez igaz lehet. És azt mondja itt, hogy hogy az egyház még a mennyei fejedelemségek előtt is az Isten sokféle bölcsességéről beszél. Tehát ezt úgy tudnám mondani, hogy a te gyülekezeted, ahol vagy, a városban úgy ismert, hogy igen, ez a közösség, ez Istenről tesz bizonságot. Na ez a három stratégiai jelen van Pál apostolnak a evangelizációjában, és most szeretnék egy pici segítséget kérni tőletek. Vegyétek elő az okostelefonokat, és mindjárt elindítok egy ilyen kis visszajelzést. Még nem indult el a... mindjárt előbb akkor lehet, hogy elindítom a háttérben ezt a programot. Egy pici türelmet kérek, és egy szavazást fogok kérni tőletek. És még mielőtt szavaztok, azért mindenképpen hadd magyarázzam el még egyszer, hogy akkor mire is lehet szavazni. A kérdés nagyon egyszerű, hogy ebből a három stratégiai elemből melyik a legnehezebb szerintetek? Ugye az első, hogy Krisztus mérhetetlen gazdaságát hirdetett, tehát hogy tulajdonképpen lelkesen csak beszélsz arról, hogy Krisztus hogy szeret téged, és hogy te mennyire szereted őt. Tehát nagyjából ez az első dolog. A második, hogy elmagyarázod az evangéliumot szépen, pontról pontra, hogy akár Ádámtól, Évától, a örökké valóságig, de felmondod, hogy Istennek van ez a terv. És a harmadik pedig az, hogy az a gyülekezet, ahol te vagy, az a gyülekezetnek a csodálatos egysége beszél Istennek a bölcsességéről, a hatalmasságáról. Érthető a kérdés? Tehát, hogy ezek közül szerintetek melyik a legnehezebb? És akkor itt, ha a QR-kódot leolvassátok, na, egy valaki már szavazott is, a QR-kódot leolvassátok, akkor oda juttok erre a menti.com-ra, akinek nincs QR-kód olvasója, az pedig beüti azt, hogy Mentimeter a telefonjába, ott arra rámentek, és ott egy kódot fog kérni, amit ott... Ja, közben, bocsánat, van egy kis problémám, Zoli, gyere, légy szíves, mert nem az látszik kint, ami itt van, hogy ebben hogy tudunk segíteni. Ugye ott ez látszik, itt meg ez látszik. Most már az egér is eltűnt. Hogy... Tökéletes. Köszönöm szépen. Mindig jó, hogyha van az emberek egy ilyen jó barátja, aki segítségre siet a nehéz pillanatokban. Tehát a menti.com-ra, ha rámentek, és beütitek ezt a 8 betűt, akkor ott is rá tudtok menni. Egyelőre még csak egy valakinek sikerült szavazni, de köszönjük. Hogy álltok, ezt most megvárjuk, mert nagyon izgulok, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogtok visszajelzni ebbe. Tehát, hogy ebből a három dologból melyik a legnehezebb. Akkor ugye vissza kell menni a másikra, csak akkor meg nem fogjuk látni a... Igen. Már ketten szavaztak. Már többen szavaztatok? Érdekes. De hát szerintem most is bejött egy, akkor ez elvileg él. Nem tudok rá frissíteni. Hogy? Na, jönnek a szavazatok. De akkor ugye nem kellett volna szavazni. Hát akkor viszont az már nem fog menni. Hogy? Szép lassan azért jönnek a szavazatok. Gyulcsi, tehát hogy érted? Akkor újra tudsz szavazni elvileg? Szerintem nem. Ha már egyszer szavazott, akkor nem tud. Na. Egyelőre fej mellett halad a dolog. De igazából addig nem lehet szavazni, amíg én nem indítom el. Tehát addig nem is él. Tehát olyan nem lehet, hogy valaki azelőtt szavazott, hogy én elindítottam. Hát akkor már elindítottam, csak te még nem láttad, hogy elindult. Tehát az még nem az volt kigatítva. mennyi időnk van erre, Zoli? Egy fél óra? Az belefér? Jó, mert... Na hát most már azért 16-an szavaztatok, de azért jóval többen vagyunk. Ki az, akinek még nem sikerült szavazni? Mert nem olyan sok, a többiek mindenki szavazott. Ez érdekes. Ha megpróbálom ezt így frissíteni, hogy akkor mi történik. De lényeges változás nincsen. Na, hát ilyen még nem történt velem, hogy ez így nem működött volna, de most valamilyen, valahogy az éterben elvesztek a szavazatok. Jó, lehet, hogy az lesz, hogy visszacsekkoljuk, most akkor már több időt erre nem fogunk szánni, de úgy látom, hogy itt elég. Na hát akkor ki az, aki arra szavazott, hogy a harmadik a legnehezebb? Igen, hát most nem számolom meg, de hogy szemrevételezéssel megnéztük a középsőre és az elsőre. Na hát szerintem akkor azt mondhatjuk, hogy végülis ez jól tükrözi az eredményt, hogy körülbelül egyformán szavaztatok erre a... Igen, na itt akkor az tökéletes. Úgyhogy még nyugodtan szavazhattok, mert él ez a dolog, tehát ha valaki, majd a végén megnézzük még egyszer, de most visszatérünk a témához. És no, ez egy izgalmas kérdés, hogy melyik a legnehezebb. Ugye ez tulajdonképpen attól függ, hogy neked éppen milyen gyülekezetbe jársz, te éppen mennyire vagy mondjuk a topon, a hívő életedben, vagy mennyire tudtad mondjuk megérteni úgy az evangéliumot, el is tudjad mondani. Ez mindenkinek más lehet. Az én személyes véleményem egyébként ebben, hogy a legnehezebb az a hármas. Meg is mondom, miért gondolom ezt. Hogy az első, az ugye, ha éppen nem vagy mondjuk a hitedben, tehát meg vagy roskadva, eltávolodtál, akkor az lehetetlen tulajdonképpen. De hogyha az Úrral jársz, akkor tulajdonképpen ennek valamilyen módon meg kell látszani, és tudsz beszélni Krisztusról nagy lelkesen. A második az, azt mondom, hogy tanulható. Tehát meg tudod tanulni. Lehet, hogy nem vagy egy evangélista, de el tudod mondani. Tehát ezt, és azt szeretném mondani, hogy ne gondold azt, hogy nem szabad belekezdeni akkor, hogyha mondjuk nem tudod tökéletesen elmondani, de a lényeget át tudod adni. A harmadikat én azért gondolom, hogy az a legnehezebb, mert az egy csapatmunka. Az nem csak tőled függ, az az egész közösségtől függ. És az tulajdonképpen sok-sok embernek az együttes munkája. Én egy picit most ennek a harmadikról szeretnék beszélni, és amikor tovább megyünk, akkor az Efezusi levél alapján majd hét, hát most így mondtam, alapkompetenciáról szeretnék beszélni, ami kell ahhoz, hogy az egyház, a közösség az ilyen lehessen. Ugye az eklézsia szó az sok mindent jelent, a házi csoporttól egészen a Krisztus láthatatlan egyházáig, a Biblia mindegyikre az eklézsiát használja, és ilyen értelemben egy pici csoportra is vehetjük, tehát hogy ugye ma egy presbiter avatás lesz, és gondolhatunk itt akár mondjuk a presbitériumra, vagy a vezetőségre, hogy egy vezetőség hogyan tud igazán egységesen működni. De gondolhatunk magára a gyülekezetre is, mint egyházra, hogy hogyan tud az egységesen működni, és gondolhatunk mondjuk a Magyarországi Baptista Egyházra is, hogy mit lát belőle a világ, és gondolhatjuk az egész világegyházat is, hogy mit lát belőle a világ. Hát erről sokat tudnánk most beszélgetni, azt hiszem, hogy milyen állapotban van ez, vagy az, vagy amaz, de amit hoztam, az tulajdonképpen akkor arról szól, hogy egy csoport Isten igéje szerint hogy tud igazán úgy egységesen működni, hogy az betöltse Pál apostolnak ezt a harmadik mondatát, amit írt az evangelizációról, hogy az Isten sokféle bölcsessége meglátszik rajta. Azt gondolom, hogy a szombathelyi gyülekezet nagyon áldott közösség, és most, ahogy itt visszajöttem, most nem is tudom, mikor voltam utoljára, Isten tiszteltem már régebben, de nem olyan régen voltam, mint egy fórumon, amikor találkoztam a vezetőkkel, hogy semmit nem változott, vagy hát változott, mert talán úgy értem meg, hogy fú, mint hogyha erőteljesebb lenne a dicséret, és hogy többen vagytok, és nagyon jó élmény volt itt lenni, tehát hogy látom azt, hogy a közösség növekszik hitben, számban is. Az is egy áldás, hogy van pásztorotok, mert nem minden gyülekezetnek van pásztora például, és nagyon sokan szeretnének. Aztán az is áldás, hogy nem sokára 3 presbiteretek lesz. Átlagosan egy gyülekezetnek 0,7 presbitere van Magyarországon. Tehát azért ezt így értsétek, hogy 3 presbiter az már valami. Sőt, igazából, amikor az egyházon beszélgetünk ezekről a dolgokról, akkor azt szoktuk megfogalmazni célnak, hogy egy pásztorhoz 3 presbiter dukál. És egyébként 160 pásztor van, és 120 presbiter van országosan. Tehát nem olyan jól állunk ebben a történetben. Aztán áldottak vagytok azért, mert azt is hallottam, hogy kibővült a vezetőségetek, és nem csak presbiterek vannak a gyülekezetben, hanem van sok-sok vezető. Aztán azt is tudom, hogy vannak, akik mindenféle területeket vezettek. Aztán áldottak vagytok azért is, mert sok szolgáló van közöttetek. És áldottak vagytok azért, mert azt gondolom, hogy nem változott semmit a gyülekezet abban, amit tudjátok, mit szoktam mondani, hogy milyen a szombathelyi gyülekezet. Gyógygyülekezet. Úgyhogy mindenkinek ezt hirdetem az országban, hogyha gyógyulni akartok, akkor gyertek el ide egy pár évet, és akkor ez tuti be fog következni az életetekben. Szóval egy ilyen helyzetben van a közösség, és szeretnék hozni most nektek egy picit így a presbiteravatás kapcsán is, a vezetőségnek, de a gyülekezetnek is, az egész gyülekezetnek, illetve egy kicsit abban a tekintetben is, hogy mint a gyülekezet hogyan vesz részt a nagy egyházban, hiszen attól erős egy közösség, a gyülekezetek szövetsége, hogyha a gyülekezetek jó kapcsolatban vannak egymással. Ez az igevers, ez az Efezus 4:1-3 szólt hát erről. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amelyen elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Ezt a 7 ilyen alapkompetenciát megcsináltam egy pici ilyen elektronikus könyvjelzőbe. Elküldtem Zolinak, úgyhogy majd kérem, hogy küld már át az egész közösségnek Facebookon, vagy valahol, ahol szoktátok, és akkor így megvan, tehát ezt nem kell leírni, és így emlékezhettek rá. Mindegyikről szeretnék egy keveset beszélni. De az első, amit azt mondanám, hogy egy közösség, egy csoport, egy csapat, akkor tud igazán egységes lenni, hogyha az elhivatottságnak komolyan van véve. Hogyha te úgy vagy benne ebbe a közösségbe, hogy tudod, hogy téged az Isten elhívott arra, hogy képviseld az evangéliumot, elhívott arra, hogy Krisztus tanúja legyél, és te ezért vagy itt. És nem azért vagy, hogy most gyülekezetbe kell járni, vagy azért, mert segítséget akarsz itt kapni, vagy stb., hanem az igazi cél, amiért te benne vagy ebbe a csoportba, az, hogy van egy küldetésed. És hogyha egy olyan csoporttal dolgozni, ahol csupa küldetéssel rendelkező ember van, az csak ajándék. Én emlékszem, amikor Sopronban, a Soproni Egyetemen tanítottam, ott voltak erdészek, meg voltak faipari mérnökök, és a kettő között volt egy nagyon nagy különbség. A faipari mérnökök voltak úgymond, ahol több pontszám kellett, meg stb. Tehát úgy tűnt, mintha az lenne a komolyabb szak, viszont az erdészeknél csupa olyan srác volt többségében, akik azért jöttek oda, mert ők erdészek akarnak lenni. És a faiparinál meg sokan voltak, akik azért jöttek oda, mert hát ide vették őket föl. És tudjátok, ég is föld volt a különbség a kettő között. Azokkal együtt dolgozni, akik azért jöttek oda, mert ők erdészek akarnak lenni, és ők tudták a célt, sokkal könnyebb volt, és sokkal erőteljesebb volt ez a csoportjuk. És ugyanígy van ez a kereszténységen belül is. Egy kérdés tehát, és most nem csak vezetőkhöz, hanem minden egyes taghoz, mindenkihez szólok, hogy úgy vagy-e benne ebbe, hogy az elhivatottságodat végtelen komolyan veszed. Azt mondja Pál, hogy kérlek, tehát én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz. Tehát a második ilyen kompetencia, meg a harmadikat mondjuk egybe véve, az alázat és a szelídség. Tudjátok, hogy Krisztus ezt a két tulajdonságot mondta, hogy ez az, amit tőle kell tanulnunk. Hogy ezt tudjuk megtanulni tőle. Úgy tudjuk megtanulni, hogyha vele járunk. És azon gondolkoztam, hogy is tudnánk elmondani, hogy mi az alázat, az igazi alázat. És Valahogy úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor elfogadjuk magunk fölött Istennek a teljes hatalmát és szuverenitását, és úgy éljük ezt az életet, hogy tulajdonképpen nem mi vagyunk a fontosak, hanem az Úr Isten fontos minden tekintetben, és alárendeljük magunkat az ő akaratának. És tudjátok, Jézus Krisztus, aki maga egyenlő volt Istennel, ő is végtelenül alárendelte magát az atyának. És ebből az alárendeltségből fakadnak olyan gondolatok, hogy ha valamiért sikeres vagyok, akkor ez nem tőlem van, vagy hogyha az valamikor le kell mondani valamit, akkor azt mondom, hogy nem én vagyok igazán ebben a történetben a fontos, vagy akár az is, hogy nem biztos, hogy nekem van igazam, most úgy tűnik, de nem biztos. Ez Jézusnál nem történt meg, ilyen, mert ő folyamatosan lélekelt elmond, de velünk megtörténik, és ez az alázat tehát, amire azt mondja Jézus, hogy igen, egy csapat embernek így kell, ezzel az alázattal kell a testvéreire figyelni. És elfogadni, hogy nem biztos, hogy mindenben ő neki van igaza. Nem, tehát alárendelheti magát egy olyan valakinek is, a véleményét legalábbis, aki lehet, hogy nem mindenben ért egyet. És aztán ott van a szelídség, ami most Jézusnál egy nagyon jó, tehát ez nem tutyimutyiság, tudjátok, hanem ez egy olyan a szelídség, aki mögött egy hatalmas erő van, Isten áll mögöttünk, de mégis nem használom föl azt az erőt, és szeliden viselkedik. Jézus mind a kettőt ezt nagyon jól bemutatta az életünkbe. Aztán a negyedik, amikor azt mondja, hogy türelem, türelmesnek lenni kifelé lehet szerintetek. Milyen, hogy? Hallottam ott egy érdekeset, de jó volt szerintem. Mintha valaki azt mondta volna, hogy Isten felé lehet türelmesnek lenni. Tényleg volt ilyen? Szerintetek lehet Isten felé türelmesnek lennünk? Olyan fura, nem? Furimuri, mert hogy most már nehogy, és én vagyok türelmes az Isten felé, vagy ez hogy van? Ugye ember felé szoktuk ezt leginkább venni, de egyébként van egy ige, ami arról beszél, hogy Ábrahám azért kapott meg minden ajándékot, mert az Úr iránt végtelenül türelmes volt. Ez nem azt jelenti, az Isten felé való türelem, hogy én fölött állok Istennek, és hát már kivárom, hogy már mikor fog ez az öreg valamit csinálni. Nem ez a gondolat, hanem az a gondolat van benne, hogy én már nagyon szeretném egy csomó dolgot, de türelemmel végig várom az egész életemben. És Ábrahámnak ilyen volt az élete. Amikor egy csapatban benne vagy, és egy gyülekezetben, akkor nagyon fontos tulajdonság a testvéreiddel, de az Isten felé is türelemmel legyél. Aztán ott van a szeretettel való elviselés, egymást, ezt nagyon kifejteni nem szeretném, szerintem, aki bármilyen kapcsolatban van, baráti kapcsolat, házastársi kapcsolat, bármilyen kapcsolatban tudja, hogy mit jelent ez, és hogy erre bátorít bennünket az Úr. És utána van még kettő, azt mondja, a lélek általi vezetettség. Hogyha te úgy vagy itt, és ez nyilván keresztény csoportosulásra gondol, hogy téged valami módon mégiscsak tud befolyásolni Isten lelke. Mindig ott van a mi gondolatunk, és mindig ott van benne a mi emberi dolgaink, és mindig hibázunk, de mégis valahol a legmélyén az Isten vezetése van benned. Egy ilyen csapaton meglátszik az Istennek a bölcsessége. És ott van még a békességre való törekvés, ami egy döntés bennem, hogy én mindig ezt fogom látni. Hát ez a hét kompetencia, tehát az, amit Pál azt mondja, hogy igen, ez a harmadik lába az evangelizációnak, ez akkor tud megbetöltődni, hogyha ilyenek vagyunk. És azt gondolom, hogy ebből a hétből mindenki egyikben jobb, másikban rosszabb, azt kell most megnéznünk, hogy mi az, amiben nekünk ebbe egy kicsit növekednünk kellene. Tudjátok, ma van a választás. Nem tudom kihagyni, hogy egy mondatot legalább erről nem mondjak, de nem arról szeretnék beszélni, hogy hova tegyétek az X-et, mindenki jól gondolja meg, de nem ezt a témát szeretném most felhozni, hanem inkább azt, hogy azt biztos érzékeltétek, hogy azért az országunk, ki úgy gondolja, hogy nagyon, ki közepesen, de azért szét van egy kicsit szakadva, és nagyon meg tudjuk egymást ítélni dolgokba. És úgy azon gondolkoztam, hogy ez a hét kompetencia egyébként ebben is segít bennünket. És azt szeretném mondani neked, hogyha te most nem tudjuk az eredményt, meg nem tudjuk, hogy ki mit gondol győzelemnek, meg nem győzelemnek, a győztesek oldalán vagy, úgy érzed. Akkor neked nagyon szól az alázat, hogy ezt úgy tekintsd, hogy hogy ne a magadnak vedd ezt, és tudjad azt, hogy igazából nem ezektől függ a dolog, és alázattal figyeljed ezt a dolgot. És ha meg úgy vagy, hogy esetleg úgy érzed, hogy valami veszteség ért ebbe, akkor pedig ott van a türelem, amire int az Úr, hogy igenis el kell fogadnunk bizonyos dolgokat, hogy Isten mög fölött áll mindenek, és mi nem tudjuk, hogy az egész dolog hova fog kifutni, nem tudjuk, hogy mi lesz 2-3 év múlva, de hogyha ezek ott vannak bennünk, akkor talán ez a megosztottság, vagy ez a néha harag, vagy ilyen dolog, ez föl tud oldódni. De visszatérve a mi témánkhoz, tehát Pál azt mondja, hogy ezeket, hogyha gyakoroljuk, akkor meg tud mutatkozni az egyháznak a különlegessége. Az, hogy az egyház teljesen más. Nézzetek rá erre a 7 dologra, hogy ez mennyire jellemző egy világi csoportosulásra. Hogy ez egyáltalán mennyire van odatéve, hogy na ezek szerint kell mondjuk politizálnunk, vagy ezek szerint kell a munkahelyünkön dolgoznunk, vagy valami egész más. És látjuk, hogy teljesen más, de Krisztusnál ezek azok a dolgok, amik fontosak. És visszatérve a főüzenethez, a legfontosabb, amit Pál egyébként ezzel fejezi be az efezusi levelet, és így szól az ő záró üzenete az efezusiakhoz, azt mondja, hogy békesség a testvéreknek és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Sokszor ezeket az üdvözléseket úgy szoktuk mondani, hogy ja, hát itt Pál már befejezte a levelet, és akkor még ír valami, hogy sziasztok, majd legközelebb látjuk egymást, valami is így kezeljük. De nézzétek meg, hogy milyen fantasztikus dolgokat mond itt. Azt mondja, hogy tulajdonképpen a végén ő kihozza ezt a sok-sok tanítást, mert rengeteg dologról beszél az efezusiaknak, tulajdonképpen egy dologra. És azt mondja, hogy akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, azok mit kapnak? Azok kapnak békességet, kapnak szeretetet és kapnak kegyelmet. És ez a mai napon a fő üzenet, hogyha azt mondod, hogy sok dologban van nehézséged, de hogy te ezt meg tudod, ebbe az irányba mész, hogy el nem múló szeretettel szereted a mi Urunkat, Jézus Krisztust, akkor biztos lehetsz benne, hogy ő ad neked békességet, szeretetet és kegyelmet. És erre a háromra van igazán szükségünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szombathelyi gyülekezet az ilyen. Én ezt tapasztaltam a 12 év alatt bennetek. Voltak nehézségek, meg viták, meg stb. De azt tudtam, hogy mindenki el nem múló szeretettel szereti az Urat. És ezt kívánom, hogy ez megmaradjon ebben a gyülekezetben, és akkor a többi, az pedig ennek alárendelve tud formálódni. És még annyit szeretnék mondani, hogy gondolkoztam azon, hogy Sanyi érdekében mit tudnék mondani, már olyan értem, nem kell neki az érdekében semmit mondani, de hogy mi az, amiben én őrá különösen fölnézek, és amiért nagyon örülök, hogy itt van, és hogy eljutott ide ez a helyzet, hogy ő fölvállalja ezt a presbiteri szolgálatot, és tudjátok, azt tudom mondani, hogy Sanyi előjár ebben, hogy el nem múló szeretettel szereti a mi Urunkat. Nem tökéletes, Sanyi, de ebben előttetek tud úgy járni, hogy tudjátok őt követni. És én kívánom, Sanyi, hogy ez megmaradjon az életedben, ez a lelkesedés a Krisztus iránt, és hogy így szerest továbbra is az Urat, és kívánom, hogy tudjad azt, amit Isten rád bízott, azt majd továbbvinni. Hogy Isten áldjon meg benneteket, az Úr adjon nektek erőt, szeretetet, kegyelmet, hitet további időre, és növekedjen a gyülekezet szeretetben egészen abban, hogy mindent megtegyetek, amit az Úr adott nektek. Isten áldjon benneteket.